ízleljétek Isten megtapasztalása a keresztény hit szerint. Örvendezzetek igazak az Úrban, biztat bennünket a Zsoltáros, 33. Zsoltár első vers. Számos helyen éreztetik velünk a Zsoltárok, hogy Isten közelsége kellemes, örvendetes, hogy édes az Úr, mint a 34. Zsoltár 9. verse mondja. Ugyanakkor a Szentírás nem kevésbé hangoztatja, hogy Isten lénye, közelsége félelmetes. Idézzük csak fel a tragikus esetet, amikor Óza megragadja a Fridládát, jó szándékkal, hogy lehessen a szekérről, és azon nyomban szörnyet hal vakmerőségéért, amiért Isten ládájára kinyújtotta a kezét. Sámuel második könyve, 6. fejezet, 6. és 7. vers. Úgy tűnik, Isten szentségének két arculata van. Egyfelől gyöngéden jó és kívánatos, másfelől ijesztően fenséges és idegen. Ha a kettőt egyszerre akarjuk elfogadni, Isten transzcendenciájára kell gondolnunk. Az ő jellemvonásai nem egyszerűen a teremtmények rávetített tulajdonságai, hanem egy olyan minden teremtményi sajátságot határtalanul meghaladó másság hordozói, amelyben már nem uralkodnak a véges lét ellentmondásai, és a teremtményekben egymást kizárónak tűnő vonások egy magasabb rendű harmóniában egyesülnek. Ez a válasz azonban újabb nehézséget vet fel. Lehetséges-e a teremtmény számára a teremtő valóságos érintését tapasztalni? Nem nyeri-e el azt mindenestül az isteni transzcendencia, a teremtetlen lét határtalan mássága? Létezhet-e a földön élő ember számára érvényes és hiteles Isten megtapasztalás? Videtur quod non, mondhatjuk Aquinói Szent Tamással. Úgy látszik, hogy a Földön nem lehetséges az ember számára valóságos Isten tapasztalat. Isten színről színre látása csak az örök életben fog boldoggá tenni bennünket. A földi életben, mint az első Korintusi Levél 13. fejezetének 12. verse mondja, tükör által homályban látunk. Ez azt jelenti, hogy amit közvetlenül tapasztalunk, az mindig teremtmény, és a teremtőt csak a teremtmények analógiáján át ismerjük. Ez a kétségtelen igazság egyeseket arra veszett, hogy ne törekedjenek Istent személyesen megszólítani, hanem csak embertársaikon keresztül. Elvégre Jézus arra tanít bennünket, hogy amit a legkisebbek közül egynek is tettünk, neki tettük. A szeretet isteni erénye, mint a teológia tanítja, egyetlen. Ugyanazzal a szeretettel szeretjük Istent és az embereket. Ha az egyik hiányzik, mindkettő hiányzik. Például, ha gyűlölök csak egyet is embertársaim közül, Isten sem szerethetem. Viszont ha egyik megvan, mindkettő megvan. Ha tehát valóban szeretjük embertársainkat, Istent is szeretjük. Bennük Istennel találkozunk. E felfogás szerint képzelődés arra törekedni, hogy Istent mint személyes partnert megszólítsuk, az embereket kell megszólítanunk, és ő rajtuk keresztül találunk Istenre. E tetszetős és gyakorlatiasnak látszó elmélet azonban éppen a gyakorlatban mond csődöt. Az a humanizmus, amely nem Isten szeretetéből indul ki, mint humanizmus is elégtelennek bizonyul. A nagy francia forradalom a szabadság, egyenlőség és testvériség humanista jelszavaival gyalulja százával a fejeket. Az Isten nélküli humanizmus üres szólammá válik, Dostojevszki ír valahol arról az emberről, aki féktelenül gyűlöli körülötte élő embertársait, és közben szenvedélyesen szereti az emberiséget. Minél inkább rajong az emberiségért, annál jobban gyűlöli az embereket. Korunk humanizmusa az anya jogait védelmezve lehetővé teszi a magzati élet kioltását az anyaméhben, s millió számra pusztulnak el az ártatlan emberi életek a humanizmus nevében. Bármennyire igaz, hogy a szeretet isteni erénye egy és ugyanaz, s egyszerre vonatkozik Istenre és az emberekre, az is igaz, hogy Jézus az Isten szeretetet mondja első és legfőbb parancsolatnak, és ebből vezeti le másodlagosként az ember szeretet törvényét, nem megfordítva. Lehetséges Istennel találkozni embertársainkban. Nem olyan régen történt velem egy eset, a Western City egyik olcsó éttermében megebédeltem, a műanyag tárcát és evőeszközöket elvittem a gyűjtővádához, és készültem szabályszerűen elhelyezni a használt evőeszközöket a láda belsejében lévő műanyag hulladékzsákban, a tárcát pedig a láda tetején. Ez összetett művelet, egy lengő fedelet benyomva kell tartani, és közben a tárcáról be kell rázni az egyszer használatos tárgyakat a zsákba. Vállamon táskámmal, karomon kabátommal, minden ügyességemet össze kell szednem, hogy ezt jól csináljam. Nem egyszer megtörténik, hogy egy helyi dolgozó kiveszi kezemből a tárcát, és megkönnyebbülésemre ő maga diszponálja. Ez a helyi dolgozó általában idősebb hölgy. Most is kivették a kezemből a tárcát, de a segítőkész helyi dolgozó ezúttal egy fiatal fiú volt. Meglepetve mondtam köszönetet. Bár semmi többet nem mondtam, mint a szokásos köszönöm szépen szavakat, azt hiszem hanghordozásom és arckifejezésem eleve nem metakommunikálta örömteli meglepetésemet, és azt, hogy ezek nem csupán a sablonos köszönet szavai, hanem igazi hálát fejeznek ki. A fiú sem mondott más, mint annyit, hogy szívesen, még csak nem is mosolygott rám, de arcának elváltozása, ajkának egy mosolyig el nem jutó rándulása tökéletesen kifejezte, értem, hogy nem csak sablonosan köszönted meg, hanem valóban hálát érzel, én pedig örülök, hogy segíthettem neked. Kölcsönösen értettük egymást, szavakon túli találkozás történt, az interszubjektivitás ritka pillanata valósult meg, amit halálig hordozni fogok magamban. Nem ismerem a fiú világnézetét. Bennem tudatosult, hogy ennek az interszubjektivitásnak van egy szakrális tere, hogy embertestvéremben Istennel találkoztam. De ez azért van így, mert ismerem Isten hitemből, imáimból. A szakrális tér máshonnan is ismerős nekem. Lehet, hogy az ő számára ez csak emberi találkozás maradt. Emberi találkozás, amely önmagában meghatározatlan és többértelmű. Igen, lehetséges Istennel találkozni embertársainkban, de hogy egy profán interszubjektivitásból átlépjünk a szakrálisba, ahhoz nem elégséges az, ami emberi az emberben. Ha azonban a szakrális térről szóló tapasztalatunkat Isten tapasztalatnak tekintjük, fölmerül a kérdés, nem sodródunk-e mitológiába. Isten transzcendens, és bármilyen tapasztalatilag körülhatárolható képet alkotunk róla, visszaesünk a mitológia világába, abba a világba, amelytől Isten ábrázolásának szigorú tilalmával a mózesi törvény el akarta határolni az ószövetségi hívőt. A báványimádás világába. Ez az ember soha meg nem szűnő kísértése. A végtelen, minden teremtményi korlátot meghaladó Isten helyébe véges, fogható, emberi korlátok közé szorított Istent tenni. Ha megtapasztalható Istent imádunk, mondhatjuk-e még, hogy a transzcendens Istent imádjuk? Erre a kérdésre adott válaszunk rendkívül fontos, egész keresztény hitéletünket mélyen érinti. Történetileg a képromboló mozgalom és a reformáció hitvitáival kapcsolatban segít eligazodni. Az ember természeténél fogva szimbólum használó lény. Testből és lélekből, szellemből és anyagból vagyunk összetéve. Ez a két összetevő bennünk egységes lényt képez, nem külön-külön működnek. Arisztotelészi nyelven a lélek a test formája, azaz meghatározó tényezője, ahogy a vienni zsina dogmaként definiálta. Minden, ami bennünk szellemi, egyúttal agyunkat, idegrendszerünket, testünket is érinti. Bennünk a tisztán szellemi ismeretek is egyúttal anyagi jelenségek. Való igaz tehát, hogy Isten transzcendens valóság, de amikor erről fogalmi ismeretet alkotunk, ez az ismeret is anyagi szellemi összetettségben jelenik meg bennünk, és nem tiszta szellemiségben, mint az angyalokban. Mivel emberek vagyunk, testi formát adunk a tisztán szellemi dolgoknak is, amelyekről közben nagyon jól tudjuk, hogy nincs testi formájuk. Istenről se tudunk másképp gondolkozni, mint szimbólum használat kíséretében. Tehát nem akkor követjük el a hibát, amikor Istenhez anyagi képzeteket alkotva közeledünk, hanem csak akkor, amikor ezeket a képzeteket összetévesztjük magával Istennel. Amíg tudatában vagyunk, hogy mindaz, amit el tudunk képzelni, legfőjebb szimbóluma lehet az istenségnek, de nem lehet azonos vele, el tudjuk kerülni a bálványimádást. Ezért hangsúlyozza a keleti ikonok teológiája, hogy az ikon nem ábrázolás, hanem szimbólum. Ami az isteni dolgokból fogható és ábrázolható, például Jézus emberi teste, az nem maga az istenség, még ha személyes egységben van is az istenséggel, és ezért, mint Jézus emberi teste imádandó is, az imádás ugyanis az isteni személynek szól, akkor is, amikor Jézus emberi természetét imádjuk. Jézus látható és fogható embersége a személyes egység kegyelménél fogva magába az istenségbe beleépült szimbólum, látható és tapintható megjelenése a láthatatlan és felfoghatatlan Istennek. A megtestesülés révén tehát a szimbólum használat kinyilatkoztatás lesz, és ennek nyomán olyan szimbólumvilág épül ki, amely a szentségekben és szentelményekben fogható formát ad a megfoghatatlannak. Tekintsünk ezek után a Szentírásnak egy olyan jelenetére, ahol úgy érezzük, közelről kísért a mitológia. A Teremtés könyvének 32. fejezetében, a 25-től a 31. versig terjedő részben olvassuk a következő sorokat. Jákob egyedül maradt, és íme egy férfi küzdött vele egész virradatig. Amikor azt látta, hogy nem tud erőt venni rajta, megérintette csípőjének inát, s a vele való küzdelemben kipicamodott Jákob csípőjének ina. Aztán arra kérte, eressz el, mert elérkezett már a hajnal. Ő azt felelte, nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz. Erre a férfi megkérdezte, mi a neved? Ő azt felelte, Jákob. A férfi ekkor így szólt, ne Jákobnak hívjanak ezentúl, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és az emberekkel, s győzedelmeskedtél. Erre Jákob megkérdezte tőle, mondd meg nekem, mi a neved? Az így felelt, miért kérdezed a nevemet? És azzal megáldotta őt azon a helyen. Erre Jákob elnevezte azt a helyet Penuelnek, mondván, színről színre láttam itt Istent, mégis megmenekült a lelkem. Idézett bezárva. A penueli kultuszhelynek ez az eredet mondája önmagában akár mítosz is lehetne. De ha a történetet a bibliai monoteizmus transzcendens istenképének összefüggésébe helyezzük, szimbólumként nyer gazdag jelentést. Kiderül belőle, hogy a transzcendens Isten nem marad távoli és közömbös teremtménye iránt, beavatkozik életébe, és abban konkrét tapasztalatként lép fel, ami az ember számára küzdelmet is, áldást is jelent. Más ószövetségi helyeken is gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy egy mítosz, gyakran a monoteista teológiai mondanivalónak megfelelően átfogalmazva, más összefüggésben teológiai szimbólummá alakítva jelenik meg. A mítosz irreális, a szimbólum megragadható realitás. Jákob éjszakai harca az ismeretlennel, üdvtörténeti üzenet, Isten érthetetlen és mégis áldás osztó jelenlétéről sorsunkban. Isten színről színre látását, amiről Jákob beszél, természetesen nem szabad szó szerint venni, mert ez a Földön nem lehetséges. Ám igenis lehetséges olyan közeli Isten tapasztalat, amely az ószövetségi nyelvezetben közvetlennek van mondva, mert messze menően közvetlenebb a hétköznapinál és megszokottnál. Mindenre azt lehet mondani, jó, természetesen vannak pszichológiai tapasztalatok, amelyek kapcsolatosak Istennel, de ezek nem magának Istennek megtapasztalásai. Tapasztalhatom az eseményekben Isten áldását, tapasztalhatom a birkózást a sötétben rejtőzködő transzcendenciával, de ezek a tapasztalatok az emberi psziché alakulatai, teremtett dolgokról szólnak, és csak értelmezésük mutat a végső valóságra. Más szóval, valláspszichológiai tények léteznek, de természet fölötti tapasztalatok nincsenek. A természet fölötti mindig a természetesben jelentkezik. Senki sem állíthatja, hogy a természet fölöttit, mint olyat tapasztalja meg. Ez az ellenvetés. Erre válaszolok egy jelentéktelennek látszó részlettel az Új Szövetségből. Márk evangélista, amikor leírja a színeváltozás jelenetét, ezt mondja Jézusról. A ruhái fényesek lettek és ragyogó fehérek, mint a hó, ahogy semmiféle ruhafestő a földön nem tudná megfehéríteni. Márk 9.3. Vagyis hangsúlyozza, hogy nem földi fehérségről van szó, mennyei fehérségről, természet fölötti fehérségről, arról, amiről Avilai Szent Teréz is beszél látomásai leírásánál. Ez a természet fölötti jelleg az érzékletes tapasztalaton belül jelenik meg, és mégis túlmutat azon. Ezért mondanak csődöt a film művészet kísérletei, hogy a színeváltozás jelenetét visszaadják. Tudnak nagyon fehér fényt produkálni, de az is csak földi fehérség. A természet fölötti érzékeltetése előtt megtorpan a technika. Isten viszont tudja érzékeltetni velünk az ő egészen más természet fölötti valóságát. A misztikus tapasztalat erről beszél. Van misztikus élmény, misztikus megragadottság, misztikus gyönyörűség, amelyben igenis a természet fölöttit mint olyat tapasztaljuk. A misztika leggyakorlatiasabb tanítója, a Avilai Szent Teréz, nagy gondot fordít arra, hogy megkülönböztesse a pusztán pszichikai eredetű lelki örömöket a szellemi, vagyis természet fölötti örömöktől. Ez utóbbiakat mi magunk nem tudjuk létrehozni. Nem vezethetők le az előzményekből. Egyedül Isten szuverén tetszéséből lépnek fel. Megtartani sem tudjuk őket, addig maradnak, amíg Isten megtetszik. Súlyos tévedés, ezeket a misztikus élményeket, amelyek gyakran lépnek föl a karizmatikus megújulásban is, egyszerűen pszichológiai jelenségként könyvelni el. Ezek természet fölötti tapasztalatok. Természetes úton nem magyarázhatók, magukon hordják az isteni egészen más bélyegét. Jó, mondhatja erre valaki ismét, rendben van, létezik misztika, de a misztikus élmény még mindig nem maga Isten. El is téved lelki útján a misztikus, ha az ilyen megtapasztalásokat önmagukért keresi. keresztes Szent János nem ok nélkül írja föl a Kármelhegy útjáról szóló híres ábráján az égi javakkal kapcsolatban: ezeket keresve keveset szereztem, időt vesztettem, s nem jutottam sokra, jobb a szűk út. Ha valaki csak a lelki élvezetekért keresi Istent, őt magát nem találja meg. Isten magát csak az önkiüresítés, a kereszt szűk útján lehet megtalálni. Nos, ez valóban így van. A misztikus tapasztalat jelzi számunkra Isten lényét, de nem azonos Istennel magával. Halálunk előtt nem is lehet részünk olyan Isten megtapasztalásban, amely teljesen közvetlen. Nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradjon, mondja Isten a Kivonulás könyvének 33. fejezet 20. versében. Itt a Földön mindig csak valamilyen közvetítő közeg jelzi számunkra Isten lényét. A misztikus tapasztalat, ha még olyan mértékben magán viseli is Isten egészen más voltának sajátos jellegét, a szent karakterét, még mindig csak útjelző tábla, szimbólum, közvetítő közeg, de nem maga Isten. Ám ez nem jelenti azt, hogy nem Isten megtapasztalás. Tételünk nem az, hogy itt a Földön lehetséges Isten színről színre látása. Ez nyilvánvalóan téves állítás volna. A tétel, amit tartani és védeni kívánunk, így hangzik: létezik a Földön olyan emberi tapasztalat, mely egyértelműen és kizárólagosan Istent közvetíti nekünk. Tehát nem közvetítés nélküli Isten tapasztalatot kívánunk bizonyítani a földi élet során, hanem közvetett, de egyértelműen, bensőségesen, meggyőzően és kizárólagosan Istenről szóló tapasztalatot. Márpedig a misztikus élmény ilyen. Újabb ellenvetés, hogy bármilyen gyönyörűséget jelent is a misztikus számára az Isten boldogító lényével való kommunikáció, ez egy leszigetelt, behatárolt élmény, nem terjed ki a valóság teljes spektrumára, ám Isten a teljes valóság abszolút oka. A hétköznapi élet annyi frusztrációt, szenvedést, romlást hord magában, hogy egészen más képet mutat a valóság teljességéről, mint a kolostor falak közé temetkező misztika. Jöjjön ki a misztikus önző magányából, és nézzen körül a Földön. Lássa a mérhetetlen testi és lelki nyomorúságot, a háborúkat, a terrort, a kínzásokat, a betegségeket, a haldoklók vergődését, az emberi méltóság lealacsonyítását, az anyaméhben megölt magzatokat, a gyűlöletet, a lelkiismeretlenséget, a kévágy önző tobzódását, a prostitúcióra kényszerített gyermekek sorsát, a kábítószer rabjait, a rossz házasságok poklát, az öngyilkosságra készülők lelki sötétségét, az éhséget, a katasztrófákat, a lassú kínhalált. Ha ezeket kizárja Isten élményéből, megcsonkítja a valóságot, és ezzel megcsonkítja Istent magát. Vagyis Isten élménye elveszti hitelét. Ha viszont ezeket is beleveszi Isten élményébe, ezek felülírják és elfojtják a misztikus örömöket. Erre a nehézségre az a válasz, hogy Isten nem maradt hideg kényúrként távol a szenvedő emberiségtől, hanem vállalta sorsunkat, amikor emberré lett. Jézus a kereszten alászállt az emberi bűn és kín mély világába, alászállt a poklokra, az emberi egzisztencia abszolút zérus pontjára, a halálba. Mennyei dicsősége nem eltekint az emberi nyomorúságtól, hanem válasz az emberi nyomorúságra. A föltámadt Jézus testén viseli a keresztre feszítés sebeit. A bárány mint egy megölve áll Isten trónusa előtt. A misztikus nem elvontan élvezi Istent, hanem a megfeszített és föltámadt Jézuson keresztül, alászállva vele együtt a poklokra, és élvezve vele együtt a győzelmet, a pokoli rejtvény fölényes és meggyőző megoldását. A 14. századnak egy misztikusa, Noriegi Juliana, akinek életéről nagyon keveset tudunk, leírta 16 látomását, amelyekben 1373-ban részesült. A 4. látomásban Jézus megostorozott testét látta, amelyből bőven ömlött a vér. Olyan bőven, hogy a pokol láncait megsemmisítette, és a mennybe is fölhatolt az üdvözültek örömére. Az 5. látomás a sátán vereségéről szól. Istenben nincs harag, de a győztes harcot megharcolta, a sátán gonosz hatalmát semmivé fokozta le. Idézem szó szerint Juliánát, ezt látva nevetésben törtem ki. Ezt tették a körülöttem lévők is. Nevetésük nagy örömmel töltött el. Azt szerettem volna, hogy minden keresztény felebarátom lássa, amit én látok, hogy velem tudjanak nevetni. Megértettem, azért nevethetünk, hogy megvigasztalódjunk és szabad folyást adjunk Istenben való örömünknek, hiszen a gonosz lélek vereséget szenvedett. Eddig az idézet. Ez a nevetés olyan Isten tapasztalat, amely nem fordul el önző módon a világ szenvedésétől, a sátáni hatalom tombolásától, hanem annak legyőzéséig hatol. A misztikusok is elszenvedik a maguk pokolra szállását, a lélek sötét éjszakáját. A diadalmas nevetésért meg kell fizetni, de ez a nevetés Isten szívéből fakad, aki szemléli a népek háborgását, a történelem vérzivatarait, az emberi gonoszság fékevesztett tombolását, és közben a második zsoltár szerint nevet a mennyben. Ezért lehetséges a misztikus nevetés. Nem profán, nem szentségtörő, hanem isteni nevetés. Isten boldogságának megtapasztalása, az emberi szenvedés mérhetetlen sötétségének legyőzése árán, Jézus megváltó vére árán. Újabb ellenvetésként megkérdezheti valaki, hogy a tapasztalat hangoztatásával nem azt a messzalianizmust képviseljük-e, amelyet a hittani kongregációnak a keresztény elmélkedésről kiadott dokumentuma kifogásol. Az irat két ellentétes irányú hibás irányzatot említ a keresztény imában, amelyet már a keresztény ókorban jelentkeztek, egyik a pseudognózis, a másik a messzalianizmus formájában. A pseudognózis teljesen el akart szakadni az anyagtól. A messzalianizmus viszont az érzékelhető tapasztalatot tekintette a hitélmény fokmérőjének. Most idézem a hittani kongregáció dokumentumát, a 4. század hamis karizmatikus személyiségei a Szentlélek kegyelmét a lélekben való jelenlétének pszichológiai megtapasztalásával azonosították. Velük szemben az atyák kitartottak a tény mellett, hogy a könyörgő lélek Istennel való egyesülése titok keretében teljesedik be, mindenek előtt az egyházi szentségek révén. Ez a továbbiakban még a bánat és vigasztalanság megtapasztalásával is megvalósulhat. Ellentétben a messzaliánusok véleményével ezek az állapotok nem szükségképpen annak a jelei, hogy a Szentlélek elhagyta az emberi lelket. Ehelyett, mint ahogyan a lelki tanítók mindig egyértelműen vallották, a mi Urunk keresztfán való elhagyottságában való hiteles részvétel lehet, amely mindig mintája és közvetítője az imának. Az idézet itt zárul. Ez az, amit ki kell emelni. Nem csak az ókori messzalianizmussal, hanem egyes jelenkori pünkösdi karizmatikus irányzatokkal szemben is, negatív tapasztalatok is valóságos Isten tapasztalatok lehetnek. Az a sötét tűz, amely keresztes Szent János tanítása szerint a passzív tisztulás állapotában emészti a lelket, épp úgy Isten jelenlétének és szeretetének megtapasztalása, mint a Noricsi Juliánával kapcsolatban említett boldog nevetés. Ha így kitágítjuk az Isten tapasztalat fogalmát, nem esünk messzalianizmusba. A Szentlélek egy és ugyanaz, de a lélekben való működésének különböző hatásai lehetnek. Mindegyiket el kell fogadnunk, ahogy Loyolai Szent Ignác is úgy írja le a lelki életet, mint konszoláció és deszoláció, vigasztalás és lelki szárazság bátakozását. Fontos azonban tudni, hogy a kezdőknél nagyon pozitív szerepet játszik a konszoláció, Isten szeretetének, békességének és örömének élvezetes megtapasztalása. A lelki életnek ez a naivan örvendező szakasza valóban a kezdők élménye, ahogy keresztes Szent János írja, csak epigonok kötötték később a lelki élet magasabb szintjéhez, nyilván azért, mert ők maguk nem ízlelték meg, hanem unalmas penzumot csináltak a lélek csodálatos kalandjából, Isten fölfedezéséből. A karizmatikus megújulás visszahelyezte jogaiba azt a szemléletet, hogy az Istennel való találkozás öröme a lelki élet kezdetéhez tartozik. Második János Pál pápa is azt írja az üdvözítő szenvedésről szóló apostoli levelében Szent Pállal kapcsolatban, idézem, az apostol előbb a damaszkuszi úton Krisztus feltámadásának erejét tapasztalta meg, és csak azután a húsvét fényében jutott el a szenvedésében való részesedésig, idézetbe zárva. Csak ha megismertük Isten örömét, akkor lesz bátorságunk vállalni a keresztet, mert akkor már látjuk az értelmét. Tehát az első Isten tapasztalat a dolgok rendje szerint pozitív. Ez látszólag ellenkezik az úgynevezett negatív teológiával, melynek alaptételét Aquinói Szent Tamás Pseudo Dionysius nyomán gyakran hangoztatja, Istenről nem tudjuk megmondani, hogy mi, csak azt, hogy mi nem. Ez azonban csak a sajátos ismeretekre áll. Itt a Földön nem vagyunk képesek Istenről pozitív, sajátos fogalmat, conceptus univocust alkotni. Képesek vagyunk azonban analóg fogalmakat alkotni róla, amelyek pozitívak lehetnek, hiszen a teremtmények, ha korlátozottan is, de tükrözik Isten lényét. Tükör által homályban látunk, de látunk. Az analógia entis filozófiája ment meg bennünket egy mindenestül negatív teológiától. Attól a radikális apofaticizmustól, tagadás elviségtől, amit a hittani kongregáció Anthony de Mello műveivel kapcsolatban kifogásol, és amely szerint semmit sem lehet mondani Istenről, az egyetlen megismerés, a meg nem ismerés, már az ő létezésének kérdését felvetni is értelmetlenség. Szó szerint idézett de Mello atyától. Így gondolkodhat a hindu vagy a zen tanítvány, de a keresztény nem így gondolkodik. Istenről szóló beszédünk értelmes beszéd. Jóságát, szépségét, közelségének gyönyörűségét szabad hangoztatni. Van értelme a felszólításnak, a 34. Zsoltár 9. versében, ízleljétek meg és lássátok, milyen édes az Úr.